Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. A mai adás főszereplője Benyák Zoltán író, és amiről szó lesz, az a változás, az állandóság, a misztikum és a realitás, a régmúlt és a jövő, szóval minden, ami általában foglalkoztatja az embert. Kiderül most, hogy egy pici, eldugott paradicsomi szigeten, egy festői szépségű városban hogyan jelenik meg mindez egyszerre. Benyák Zoltánnal, akinek egyébként már 10 kötetét ismerhetik az olvasók, legutóbb akkor találkoztam, amikor egy kamaszoknak szóló regényről beszélgettünk, és most itt van ez az új, a Requiem, egy különös tavasz emlékezete. Ez jó apropó arra, hogy az írásról, az olvasmány élményeiről kérdezzem, és mindenek előtt arról, hogy miként tudja átállítani a gondolatait, amikor olvasóközönséget vált.
Eredendően én nem gyerekkönyvíró vagyok, hanem felnőtt történeteket szeretek írni, amiben nem csak én is gondolkodok, hanem az olvasó is tud gondolkodni, és nekem nem kellett nagyon átkalibrálni magam, inkább talán azokhoz az ifjúsági fantasztikusokhoz kellett átkalibrálni magam, a képtelen történethez, féktelen történethez, mert ott azért könnyedebbre kellett venni a hangsúlyt, mert azt akartam, hogy tizenévesek is olvasassák, és sok párbeszéddel, sok cselekménnyel, kevesebb ilyen Benyák Zoli féle agyalós, filozófikus dologgal tudtam megfűszerezni, de már én nagyon vártam, hogy visszatérhessek az eredeti csapás irányomba. És az a Requiemnek az első kötete, ez már úgy készült, hogy ez igazi izzig-vérig Benyák Zoli könyv, és azért annak ellenére igyekszem fordulatosra megírni, izgalmasra, jó párbeszédekkel, de ebben már vannak olyan gondolatok. Ez például itt a korszellemről szól, arról, hogy elmúlik egy korszak, és születik egy új, és mi az, ami oda lesz, és mi az az új dolog, ami születik a helyére.
Az is benne van, hogy mi az, ami változatlan.
Igen, hát nyilván maradnak olyan dolgok, ami ugyanolyan marad, mert ugye az emberek maradnak, és...
Az emberi természet, vagy a mozgató rugók?
Az biztosan az emberi természet a legnehezebben változó dolog ebbe az egészbe, de mégis a környezetünk változik, és ahogy a környezet változik, úgy visszahat az emberre. Hát ez alatt azt szoktam érteni például, hogy én azt érzem, ez csak az én érzésem, és ezt próbáltam a regényben is megörökíteni, hogy nagyobb a távolság köztünk. Míg egy 30-40 évvel ezelőtt az ember kiment az utcára, és találkozott egy idegennel, akkor egy barátibb közeledés volt két idegen között. Most abszolút ellenséget látunk mindenkiben. És
komolyan, így érzed?
Lehet, hogy tévedek, de nekem sokkal inkább ez van. Tehát hiába van közösségi háló, és úgymond közelebb vagyunk egymáshoz, föl tudok hívni bárkit a világ túloldalán, és mégis azt érzem, hogy nagyobb a távolság. Nem osztjuk meg azokat a dolgokat, nem engedünk be másokat azokba a bizalmi köreinkbe, mert azt feltételezzük, hogy visszaél vele.
Ez a Requiem, ez mióta íródik a fejedben?
Hát az én fejemben nagyon sok minden íródik, nagyon sok ideje. Hát egészen konkrétan ez a legnagyobb projekt, amit életemben csináltam. Ezt egészen kereken 5 évig írtam úgy, hogy először spirálfüzetekbe, Excel vázlatokba, és hát legalább egy 3 évbe telt, mire egyáltalán elkezdtem átgépelni Wordbe. És akkor az átgépelés során még rengeteget változik a történet, kikerekedik, de most is, mikor szerkesztettük a szerkesztővel, még bejöttek új fejezetek. Limpár Ildikó szerkesztette nekem azt a Requiemet, ő javasolt, hogy ide még jöjjön be egy fejezet, ide egy kisebb blokk, és még mindig születtek új szövegrészek hozzá. Úgyhogy így azt kell mondjam, hogy 5 évben van benne az eddigi legnagyobb válkozásom, de ez, amit most a boltokba került, ez az tavasz, a Requiem egy különös tavasz emlékezete, ez csak az első felvonás ennek az egésznek, és majd még jön 2 második kötet. Jön a nyárnak az eseményei, furamód most fog érkezni télen, októberben, novemberben, nem tudom, hogy mikor tudjuk kihozni, és jövő év elején pedig lezárul a történet, akkor pedig a tél eseményeit tudjuk meg, és akkor így közeledünk az ezredfordulóhoz. Ugye ez az egész arra van kihegyezve, hogy közeledünk az ezredfordulóhoz, a régi világ megszűnik, megszületik az új, és szilveszter éjszakáján fejezzük be a történetet, és akkor lesz egy kisebb, nagyobb tűzijáték és puskapor, majd felcsapnak a lángok.
A 2000-es évfordulójáról van szó, tehát a múltban járunk a regényedben. Az 1980-as évek elején kezdődik a történet, haladunk a sztori szereplőivel, és azon gondolkodtam, hogy mennyire furcsa a könyv, hogy egy csomó minden ismerős, és mégsem. 80-as évek, jó, hát persze, ezt megélted, tudod, hogy akkor mi történt, meg van egy kis utalás, hogy akkor volt a régen elleni merénylet, van egy Paradiso nevű város, ahol járunk.
A város ugye egy szigeten van, és ezt hát egészen konkrétan úgy álmodtam meg, hogy valahogy a két kontinens között aztán úgy sikerült megírni, hogy a térképen is el tudja helyezni az olvasó, hogy az Európa partjaihoz közel lévő szigeten álló város, de igazad van, a 80-as években nyitunk, és úgy van felépítve a szerkezet, hogy mindig a könyv elején kapunk egy vagy kettő blokkot egy szereplőnek a múltjáról, és az a 80-as, 60-as, 70-es években, attól függően, hogy milyen idős a szereplő, zajlik, és utána átlépünk, ahogy kezdődik a történet 1999-be. Nekem nagy mániám a 80-as évek, én valamelyért pedig...
Ott maradtál?
Aha, pedig én 76-os vagyok, úgyhogy én nagyon kiskölyök voltam még, de imádtam azt a korszakot. Azt éreztem, hogy sokkal kreatívabb, pedig hidegháború volt meg minden, de mégis szabadabbnak, meg kreatívabbnak éreztem, mint a mostani például. Most egy kicsit olyan műanyag és elcsépelt íze van az egésznek, az meg olyan szabados volt, és valahogy boldog.
Nem lehet, hogy csak a korod miatt, hogy fiatal voltál?
Lehet, hogy benne van, de mai napig szoktam, hát imádom, ha megnézzük, hogy 1980-ban, vagy csak kiszúrunk egy évet, hogy 86 mondjuk, hogy milyen mozifilmek, én mindig ott szűröm le a valóságot, hogy mi volt a moziban, mi volt a zenében, mi volt az irodalomban.
Mondj ilyen pontokat, mert hogy a regényben is ott vannak a poszterek a falon, a 15 éves lány poszterei.
Hát, ha megnézzünk egy 80-as évekbeli akármelyik évet, kiszúrjuk egy moziműsort, hát tele van kreativitással. Szörnyecskék, Szellemírtók, Terminátor, Ragadozó, rengeteg kreativitásnak engedtek teret akkoriban. Ugyanez volt a zenében. Nekem egy kicsit a heavy metalnak, a rock and rollnak az aranykora a 80-as évek, ami kicsúcsosodott mondjuk 90-91 környékén, és aztán valahogy a 90-es évek másik fele, ahogy mentünk az ezredforduló felé, már egy tök lapos valami lett, és most meg... Hát, sokkal vérszegényebbnek látom az egészet, és bátortalanabbnak. Nem mernik a producerek, a vállalkozók rizikózni a pénzüket. Nagyon, nagyon kiforrott ez, hogy mibe fektetünk, és nem mernek engedni az ötleteknek. Én azért szerettem azt. Na, de elkanyarodtunk egy kicsit. Viszont ez azért jó, hogy ilyenekről beszélünk, mert ez is valahol benne van a könyvben, hogy nekem ez az a korszak, ami elmúlt, és helyébe született a mostani korszakunk, és ezt hogy élik meg a szereplők, arról szól az egész, mit tesznek ellene, és majd oda csúcsosodik ki az egész az olvasóban, mert nyilván lesz egy felfutása, hogy mi mindannyian előbb-utóbb egy ilyen válaszúthoz érünk, hogy látjuk, hogy leáldozik egy korszak, mi még megéljük a következőt, és mi az, amit át akarunk menteni. Mi az, amiről azt gondoljuk, hogy ez fontos, ezt magammal viszem, ezt megmutatom a gyerekeimnek, hogy lássák, hogy értékeljék, és vigyék magukkal tovább, és mi az, amiről azt gondolom, hogy hát ez vesszen, ez nem érdemes semmire. Az én szereplőim is valahova ide kell eljussanak fejbe a végén, hogyha ha jól írtam meg a történetet.
Nem ilyen nagy tettekre kell gondolni, ugye? Hanem mint a 80-as években valaki roncstelepen autókból nyeri ki, amit lehet, és eladja, ez a biznisz még megy is, és eljutunk 99-ig. Mi változik ez idő alatt?
Van benne egy olyan rész, amit most itt ki tudok ragadni, pedig nem a fő csapás irányba tartozik. Például van egy ilyen elítélt bűnözőm, aki gyilkolt, és a második vagy a harmadik könyvben neki lesz tévéműsora. Na ez például nekem egy olyan, hogy régen hősöket próbáltunk meg, példaképeket próbáltunk megállítani az embereknek, és olyanok voltak a tévében, rádióban, aki követendő példa, vagy valaki a vezetésben azt gondolta, hogy példamutatási értéke van. Hát most átfordult valahogy, azt érzem, az ellenkezőjére, és sokkal mókásabb, hogyha
bűnözőkből,
meg gonosztevőkből, meg ez a szellemi hanyatlás, mintha nem is az, hogy divat lesz, hanem magamutogatás tárgya lesz, és nevetünk rajta. És tudom, hogy mi a lényeg az egésznek, mert mikor látok a tévében egy bolondot, akkor én azt gondolom, hogy ennél én okosabb vagyok, jaj, de jó. És egyfajta kellemes érzést indukál a nézőben, olvasóban, hallgatóban, és nem előrelépésre salkalja, hanem megnyugvásra, hogy jó, hát minden rendben van itt, mert ennél is jobb vagyok. Na, például ennek konkrétan lesz majd egy jelenet, amikor a gyilkos tévéműsort kap, és tapsvihar, éjjelzés, stb.
Pedig ő egy fanatikus.
Abszolút pszichopata, és mégis én azt gondolom, hogy manapság sok ilyet tagadunk, akinek nem is lenne szabad lábon lennie, és sok olyan meg elsikkad, akiről kéne beszélnünk, és meg kéne mutatnunk, hogy micsoda ereje van, micsoda tudása, vagy esze, és szerintem tucat szám tűnnek el a sülyeztőbe.
Igen, ő nem hozna annyi nézőszámot, így ezért, van. Hogy akkora nézőszámot. Igen. Hogyha már a bűnözésről van szó, ugye készül a partira a polgármester, és azt mondja neki ott, aki meglátogatja váratlanul, hogy csillogó öltönyökbe öltözött lotyok és bűnözők a parti vendégei. Tehát, hogy ez olyan, mintha a Paradiso egy ilyen bűnös város lenne, de nagyon sok fényt látunk benne.
Most még igen. Az első kötet, ez még így az aranykornak a vége, és aztán csúszunk bele a sötétségbe, és utána meglátjuk, hogy a harmadik kötet végére sikerül-e újra fénybe kilábalni. Van még egy fontos dolog, ugye főgonosztevőt kell csinálni. Az embernek nincs jó gonosza, akkor nincs jó története, mert hogyha gonosz kell, akitől tarthatnak a szereplők, az olvasó is aggódhat miatt, stb.
Több mindenkitől aggódhatunk a te könyvedben.
Igen, de van egy központi figura, aki mozgatja a háttérből a szálakat, most még itt csak megérkezik a városba, de aztán egyre több és több szerepe lesz. És nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy hogy tudnék én egy modern és újszerű gonosz figurát alkotni, és ide mindig öreg embereket szánnak, aki tele van tudással meg tapasztalattal, és ki tudja játszani a többi szereplőt is. Akkor azt gondoltam, hogy én szakítok ezzel a trenddel, legyen az enyém egy fiatal srác, aki sokkal jobban érti azt a világot, ami eljön, sőt, ő maga álmodja meg, és ő formálja meg itt Paradízóban, elkezdi ezt az egész jövőt létrehozni. És mivel Shakespeare azt mondta, hogy színház az egész világ, rájöttem, hogy bizonyára igaza van, úgyhogy egy színház rendező ez a fiatal srác, és az ő kezébe adtam a gonosznak a pálcáját. Őt nagyon szerettem írni, meg azt gondolom, hogy jó ötlet volt őt megtenni ilyen főkolomposnak, mert jó csinálja a dolgát. Van miért aggódni.
Tehát az első regényben lényegében bemutatod a város fontosabb lakóit, vagy azokat, igen, akiknek a története majd valószínűleg összetalálkozik. Azt kérem, hogy a motoros bandáról, Valériánról egy picit mesélj, említettem ezt a roncstelepen élő öreget, aki befogadott egy fiút, és azért érdekes. Az árváknak itt azért nincs könnyű dolguk. Azt látom, hogy két ilyen elveszett gyerek is megjelenik a regényedben.
Nagyon fontos, hogy az ember milyen szereplőket válogat be a történetbe, mert azokon áll vagy bukik minden, hogy elő tudja adni azt, amit szeretne, hogy el tudja mondani azokat a gondolatokat, amit itt az előbb megfogalmaztam. Hát nekem az lett a casting, hogy van egy motoros bandám, négy figurával, és úgy kezdődik az egész történet, hogy mind az apokalipszis négy lovasa megérkeznek, bár az egyikük ott él a városban, és ő hívja a másik hármat magához, de van négy motorosom. Az egyik egy katonaviselt nő, aztán van egy kicsit alkoholista ügyvédem, ez a kidobott fiú, és a bandának pedig a vezér az egy ilyen sámánszerű figura, akit Sándornak hívnak.
A kidobott fiú már felnőtt.
A kidobott fiú pedig felnőtt közben, és hát ők régebben sokat mozogtak együtt, aztán szétváltak útjaik, de most összetrombitálta megint a főnök a csapatot, és az az egyik rejtély ebbe az egészbe, hogy miért hívta őket ide, és mi az, amit mondani akar nekik, ez majd csak a második kötetben derül ki igazán. Azt gondoltam, hogy például ők, akik szimbolizálják az elmúlt kornak a szabadságát. Uh-huh. Mert a vadmotorosok, vagy a vadlovasok, ahogy néha hivatkozok rájuk, az mindig a szabadságnak a szimbólumai. És ezt a szabadságot is azért úgy gondolom, egy kicsit megnyírbáltuk mostanában. Na, ez például egy olyan, amin nem szabad, azt gondolom, hogy túladni, úgyhogy erre majd figyelni kell a jövőben is. Aztán van a fiatal lány, a Valéria, aki hát nincs könnyű sorsa, ugye az apjával, meg is szökik otthonról. Hát otthonról megszökönt lányt írni az a legeslegjobb dolog a világon, mert abban benne van a lázadás, meg a minden tinédzserkori frusztráció, egy ártatlanság elvesztése, a világ rossza, mindent bele lehet zsúfolni, és én meg megfejtem azzal, hogy ennek a lánynak azért vannak különös képességei. Megszökik otthonról, keveredik a nagyanyjához, aki egy ilyen boszorkányszerűség, és aki elkezdi felnyitni a szemét. Itt nem akarunk csak egy ilyen szuperhős parafrázist csinálni, hogy kiforgatom a modern szuperhős világot ezek a boszorkányos dival, de egy kicsit akartam a nőknek a helyzetéről is írni, hogy a nőknek a, nem is az a helye a világban, hanem hogy helyezkednek el inkább a múltban, a jövőben, és mik azok az erejük, ami nekünk nincs. Például itt van egy ilyen képességük, hogy látják valakin, hogyha hazudik. De szerintem a legeslegjobb nőit, bár számomra kicsit félelmetes, de azt gondolom, hogy egy nő ezerszer gyorsabban detektálja a hazugságot, mint egy férfi. Tehát úgymond vannak különleges képességeik, és ezt a boszorkányosdit erre akartam kihegyezni, hogy a nőt megmutassam, hogy mennyire különleges ember. Végül pedig van egy harmadik karakterem, a doktor, az örök kedvencem, aki orvos, és éjszaka járja az utcákat, újságkivágásokat ragaszgat a maszkjára, és az egész város a betege, és ő látja a változást. Ő az első, aki észreveszi, hogy itt valami változás van Paradízóban. Ezeket a monológiait mondja Magnó Szalagra, amit nagyon imádtam írni, és azt gondoltam, hogy na, ez a három fő szál, ez elég különleges mindegyik ahhoz, hogy összetartson egy történetet három köteten keresztül.
Mondod, hogy a újságkivágásokat ragaszt a maszkjára. Ugye igen. Ez egy pestis doktor maszk, ja. Ő dokumentál magának, vagy igen. Másoknak, mert ugye látják, mindig a legfrissebb újságokat fölül ragasztja.
A doktor pestis maszk, az ugye Velencében jelent meg a pestis járvány idején, hát akkor használták a legelterjedtebben, inkább így mondanám, és az a lényege, hogy ez egy hosszú orrú maszk, és azt gondolták akkoriban, hogy ha gyógynövényekkel tömködik tele azt az orr részt, és azon keresztül szedik a levegőt, akkor nem kapják el majd a pestist, és így védve vannak. Szerintem a gázállarcnak a korai megfelelés, azt gondolom, hogy a gázállarc a doktor pestis maszkból fejlődött aztán ki. Na most, maga a maszk is nagyon szeretem, mert rémisztő. Én jártam egyszer Velencébe a karneválon, és ott sikerült egy ilyent vásárolnom, de 2 euróért nem volt egy komoly valami. Aztán azóta reprodukáltam otthon magamnak. Én megépítettem azt a maszkot, és az a lényege, hogy az én doktorom is azt érzékeli, hogy beteg a város, itt valami járvány van elterjedőben. Azért hordja a maszkot egyrészt, hogy rémisztő legyen, és a bűnözők megijedjenek tőle. Másrészt meg ugye ő úgy él, hogy a saját emlékei kicsit megbízhatatlanok. Ezért mondja Szalagra a történeteket, és ezért van az, hogy újságkivágásokat ragaszt erre a pestis maszkra, mert így, mintha kordokumentumok a fontosabb dolgokat így magán viseli, hogy mindig
hogy
kézni
legyen,
hogy emlékezzen rá.
Az ember, amikor találkozik vele, azt gondolja, hogy ő egy ártalmas ember, kényszerít másokat az igazságra, de közben pedig nagyon szerethető figura.
A doktort én nagyon régóta érlelem, mert aki rutinosabb Benyák Zoli olvasó, az tudja, hogy már az utolsó emberikben is felbukkant egy rövid epizód erejére, illetve van egy velencei történetem a Pokoli szimfóniák novellás kötetben, ahol felbukkan, és valamiért nekem vannak kedvenc karaktereim, és ő az egyik, de évekig tartott, mire eljutott erre a mostani szintre, mire ezeket az apróságokat én hozzáadtam, úgyhogy neki már múltja van.
Múltja. Igen.
Benyek Zoltán íróval beszélgettünk új regényéről, a Requiem trilógia első kötetéről, most egy kis zene, azután folytatjuk.